Oka, Petro István vagyok, üdvözöllek a Kuri csatornámon. Most az elmúlt két hét portfólió változásomat akarom bemutatni nektek, majd ilyen éves összevetésekkel 2021-22-23 témába általam megjelölt benchmarkokkal. Az elmúlt két hétben, azaz idén, a tőzsde erősödött, de a forint is erősödött, így dollárban több lett a zsém, hogyha forintban nézve viszont valami 20 000 forinttól lett kevesebb, de így már látszik az egérkurzorom is. Úgyhogy nagy változás igazából nem volt, talán dollárban azért az a 2000 dollár, vagy valami 2100 dollár azért az úgy jelentősebb, de azért az én portfóliómat több minden túl is szárnyalta idén, majd ezt mindjárt megnézzük, meg a hosszabb távú összevetéseket is. Felelősségkizárás, én csak egy amatőr befektető vagyok, akár csak te, nem akarom befolyásolni a befektetési döntésédet, csak az én élményeim, gondolataim mesélem el, ez nem tanácsadás, mindenki a saját pénzére felelős, te is a tiédért. Azért mondtam el most kicsit hosszabban, mert múltkor volt egy komment az egyik videó alatt, hogy vajon nem-e engedélyköteles ez, amit én így csinálok így YouTube-on keresztül. Nem tudom, írtam az MNB ügyfélszolgáltának, még nem kaptam rá választ. Úgyhogy szerintem az, hogy így ennyire kiemelem, hogy én abszolút nem akarom befolyásolni a döntésedet, az szerintem korrekt, mert igazából nem érdekel, hogy ki milyen befektetéseket csinál, én csak a saját sztorimat akarom elmesélni. Nem fűződik semmilyen, hogy meg érdekem, sem ahhoz, hogy most ki milyen brókert használ, sem ahhoz, hogy ki milyen elemző szoftvert használ, semmi ilyesmi. Én előfizettem saját magamnak az interaktív broker, nem, ott brókerem van, interaktív brókersznél meg, de ott fizetem rendesen ugyanúgy a mindenfajta díjat, amit kell, meg a, mi az a másik? Fastgraphs-ra, azt is előfizetésem van a Fastgraphs-on, ők se szponzorálnak, ha szponzorálnának, kiemelném. Úgyhogy ennyit erről, semmilyen érdekem nem fűződik ahhoz, hogy ki mi befekteti a pénzét. Oké, portfólium alakulása, ez az elmúlt két heti változás, ahogy meséltem, olyan 20 000 forint körül csökkent így forintban nézve. Kaptam osztalékot menet közben, ezt nem számoltam bele, akkor pozitívba lennék, de majd azt az hónapvégi összesítésbe akarom belevenni. Ugyanígy ebbe a dollárba lévő bevétel, vagy hát nyereségben sincs benne az osztalékom. Oké. Osztalékom havonta bruttó 167 000 forint, most hogy így erősebb a forint, ja, sokat erősödött a forint, majdnem 2%-ot erősödött a forint. Itt érdekes, mert a mezőnyöm hátsó fele az ilyen 6-7%-ot erősödött, mondjuk átlagba, a mezőnyöm első fele az pedig szinte semmit, úgyhogy remélem, hogy azok is majd belehúznak. Hajrá, fiúk, lányok, nem tudom. Hajrá. Remélem, hogy azok is majd belehúznak, aztán majd megy még majd fentebb a nyereség így összességében nézve is. Az, hogy erősebb a forint, az most nekem olyan szempontból rosszabb, hogy kevesebb a havi osztalékbevételem. Idén, bár fizetek szocót így ez a YouTube-os vállalkozás után, nem tudom, hogy ki fogom-e tudni maxolni a szocót így ebből a vállalkozásos szocóból, ha nem, akkor majd jövőre kell fizettem adót még ezt a szocóadót is majd, mert nekem nem TBS számlám van, kell fizetnem majd az osztalékok után is egy bizonyos szintig, de majd még ez befolyásolja az is, hogy menet közben elhelyezkedek-e meg, hogy milyen jellegű dolgok vannak, mint hogy tudjátok, én most jelenleg visszavonultam tavaly június végén, július elején, úgyhogy most nagy részt ebből élek, meg néha realizálok árfolyamnyereségeket is. Oké, nem tudom, hogyha ti tudtok esetleg valami fejleményt ebbe a kettős adózásos megállapodás témába USA-val, annak örülnék, hogyha esetleg tudtok valami pozitív vagy negatív hírt. Idén csak meg kéne születni ennek a megállapodásnak, én szerintem meg fog születni, de nyugtával dicsérd a napot, vagy hogy szokták mondani az ősök, úgyhogy meglátjuk majd, hogy mit hoz ki a jövő így ebből. Volt ilyen kérdés, hogy én erre hogyan készülök, hát én úgy készülök, hogy közben azért tanulom, már az egyszer elmondtam, tanulom a problémozást, aztán elhelyezkedek, aztán szeretném tovább növelni, hízlalni a portfóliómat a jövőt nézve. Legrosszabb esetben átváltok majd S&P 500 befektetésre, valami osztalék visszaforgatóra, de ha remélem, hogy lesz megállapodás, akkor nem váltok vissza arra. Oké. Szerintem mindent elmondtam erről a lapról. Voltak, akik mondták, hogy kicsit túl gyorsan hadarom a dolgokat, csak annyi, hogy ismétlődőek ezek a dolgok, hogy most mindig mindent nem szeretné túl részletesen elmondani, mert a nézők java azért megnézni rendszeres ismétlésekkel ezeket az adásokat, úgyhogy nem hiszem, hogy ő neki meg az élmény lenne, hogy mindent mindig részletesen elmesélek. Osztalékok változása. A Manulife, én szerintem azért van csökkenés most jelenleg az nem hiszem, hogy osztalékot vágott volna a Manulife, de USA dollárban nézve kevesebb osztalék előrejelzés van a Yahoo Finance-en, nem értem oda most, de az a Yahoo Finance-ről van ezek az adatok, mármint a részre vetített osztalékok. Én szerintem az USA dollár kanadai dollár átváltás mizériában van ott egy kicsit ilyen hullámzás, és azért látok kevesebb, mert ugye ez kanadai cég a Manulife alapvetően nézve. Bristol Myers viszont emelt osztalékot. Én nagy osztalékemelésre számítottam. Most az a jelenlegi időszakban az 5,56-os osztalékemelés, ez most mekkora nek számít, azt én hát nem tudom, szerintem elfogadható. Úgyhogy ennek, ez viszont öröm boldogság. Ennyi az osztalékemelésekről, meg csökkentésről. Éves összevetések. Egy kicsit lentebb, kisebbbe viszem már magamat, mert nagy az a tábla. Akkor idén eddig, ami hogy két hét telt el összesen, forintban nézve a hozamban mínusz 20 000 forint, az valahol itt van mínusz 0,05%. Dollárban nézve, itt nincsen dollárosítva a téma, de viszont itt százalékban megvan dollárban. Dollárban százalékban 1,93% idén eddig a hozam. Ebben még nincs benne az osztalék, az még majd valamit fog rajta lökni felfelé. Az S&P 500 idén azért rendesen kenterbe ver, leköröz, majdnem kétszer akkora hozammal, ha jól számolom. Amit legnagyobbat ment, az a Bitcoin, 25,5%-ot, meg a GameStop is meglepően nagyon sokat ment felfelé, úgyhogy még nem volt teljes hónap, úgyhogy ilyen átlagos havi nyereséget nem tudok számolni, vagy illetve tudnék, de hát most mínusz 19.100, vagy fél hónap telte, megszorozhatnám kettővel, akkor mínusz 40.000 forint az átlagos havi hozam, de azért ez nagyon befolyásol van azzal, hogy milyen időszakot nézünk. Ja, azért, na, ezek az időszakokról jutott eszembe, hogy érdemes, én tudjátok, nekem alapvetően az a gondolatmenetem, hogy hosszabb távon csinálom a befektetéseket. Csináltam egy ilyen nagyon egyszerű számítást, hogyha 2021 év elején 1000 dollárral kezdtem volna az egészet, nem csinálok dollar cost average-et, meg semmi ilyesmi jellegű dolgokat, hanem csak egy nagyon egyszerű kamatos kamat számítással végig számolgattam, hogy 2021 elején itt az én hozamomat számoltuk volna, ami 2021-ben dollárba 22,55% lett volna. Ó, S&P 500-ot kihagytam, majd legközelebb belerakom, mert azért az még érdekes lett volna simán az összehasonlításokhoz, de mindegy, legközelebb majd belerakom azt is. Nem tudom, az miért maradt ki. Bocsász. Szóval simán ezekkel a kamatokkal számoltam, amik itt vannak, úgyhogy évelejét megszoroztam az alapszor kamattal, szerintem így értitek, mire gondolok. Itt például ebben az esetben 1,70, akkor évelejét megszorzom 1,73-mal, és akkor kijön az. Ja igen, itt van a BTC. Kicsit nem úgy látok, már tudjátok, öregszem. De azért még törekszem. Szóval 1,73 megszoroztam az ezret, kijött az, hogy mi lett évvégére 2021-ben, akkor bőven kenterbe vert a Bitcoin, de a legdurvábban a GameStop, majd arra egy kicsit még mindig mesélni szeretnék, mert nem biztos, hogy mindenki emlékszik arra a sztolira. Akkor utána 2022-ben itt, ahogy látjátok, ami 2021 évvége volt, azt vettem 2022 elejének, akkor ugyanúgy megszorozgattam az én hozamommal, megszoroztam számoltam a hozamokat, akkor itt ezek jöttek ki évvégére, szóval itt már valami mínuszba ment át. A GameStop az még mindig nagyon baró, mert ez a 800%-os hozam 2021-ben az akkora volt, hogy az még nem tudott leesni annyit, hogy ne legyen rossz. Akkor utána pedig azt csináltam, hogy a 2022-es évvégieket belevettem 2023 elejére, és akkor most jelenleg itt tartunk ezekkel a hozamokkal. Az S&P 500-at kár, hogy kihagytam, de amúgy igazából most baromira fog ez még változni, nem tudom, mit hoz a jövő, simán lehet, hogy az ilyeneket például, mint a Bitcoin, Tesla, meg a GameStop, ezeket én nagyon nem tudom számolni, mert itt ezekben jelentős a hangulati ingadozás. Negatív irányba is nagyon befolyásolja őket. Hogyha mondjuk Elon Musk valami olyasmit csinál, akkor nagyon sokat tud esni a Tesla, de pozitív irányba is nagyon befolyásolni tudja a dolgokat. Én a háromból, ezek közül a nagyon hangulati hullámzó dolgokból, én a legtöbb fantáziát a Teslába látom amúgy, mert hogy ott azért van egy termelőcég mögött, ami tök szépen, gyönyörűen növekszik, és szerintem nem tudom, kinek mi. Hogyha fenntartható jelenlegi növekedés, akkor alulértékeltnek számít, ha nem fenntartható jelenlegi növekedés, akkor túlértékeltnek számít. Én ezt nem tudom eldönteni, úgyhogy nekem nincsen Tesla részvényem. Mindenki magának döntse el, hogy mit gondol róla. A Bitcoint meg a GameStopot én nem látom, hogy bennük mi a fantázia. Biztos sokan látják, ezért mindig haragudni szoktak rám, hogy én miért mondok ilyeneket róluk. Úgyhogy simán lehet, hogy ezek kenterbe fognak engem beérni. A jövőt nézve is. Én szeretem a szép kis nyugodt, kiszámítható befektetéseket, úgyhogy azért csinálom azt, ahogy csinálom, nyilván azért csinálom, ahogy csinálom. Erre mondhatjátok azt, hogy biztos lesz olyan, aki azt fogja mondani, vagy gondolni, vagy tök mindegy, ugye igazából annyira nem tudok erre mit reagálni, hogy persze Pisti olyan számolást végzett, amiben ő kedvezőbben jön ki. Mindenki saját magának ki tudja számolni az adott időszakra, amiben ő gondolkodott befektetésekbe, amióta ő számolja. Én ezt így 2021-ben kezdtem el számolni, vissza tudjátok nézni a videókat, nem azért csináltam ezeket a kiindulás adatokat akkor, mert hogy tudtam előre 2021-ben, hogy majd 2023-ban január 15-én hogy fogok állni a többékhez képest, mert fingom se volt. Csak akkor kezdtem el valamiért ezt így csinálni, úgyhogy ahhoz képest számolok, azóta számolom ezeket a dolgokat. Mondhatjátok azt, hogy dollar cost averaging, hogyha mindig minden hónapban, vagy napon, vagy órában, vagy percben mindig vetetek volna az adott befektetésből, vetetek volna valamit, akkor megint más, hogy jött volna ki az eredmény. Biztosan más, hogy jött volna ki az eredmény. Én nem akarok, és nem is tisztem szerintem minden egyes szenáriót így végig számolgatni. Hogyha valaki más, hogy akar számolni, lelke rajta nyugodtan számoljon végig úgy, ahogy szeretné. Úgyhogy mindenképpen érdemesnek tartottam elmondani, mert általában ilyenkor szoktak jönni azok, hogy de hát, hogyha ezt így számold, akkor nem ezek jönnek ki. Igen, számold úgy, nekem mindegy, amúgy abszolút mindegy, hogy ki mit. Ki hogy számolja, meg ki hogy gondolja. Úgyhogy egyelőre nem teljesít rosszul a portfólium, csak annyit akartam mondani a többihez képest. Régebben mondták, hogy ez a fostalékos befektetési módszer, ez már nagyon elavult, és hogy ez nem jó. Szerintem nem teljesít rosszul azért a többihez képest. Mondom, még egyszer mondom, azt sajnálom, hogy a S&P 500-as befektetési dolgok azok nincsenek benne, mert amúgy szerintem az nem egy rossz. Én nekem az is azért tetszik, mert hogy egy nagyjából kiszámítható dologról van szó. Ott egy kicsit van benne azért hangulati dolog is az S&P 500-as befektetéseknél, mert hogyha mondjuk a Tesla meg ilyenek húzzák felfelé, meg a lelkesedés nagyon nagy a piacon, akkor az arra jobban hat. A lelkesedés hullámzása, de pozitív irányban is jobban hat általában, úgyhogy ezt általában prémiummal lehet megvenni a kivéve talán most. Szerintem most nem olyan rossz lenne az S&P 500-as befektetés. Hát ennyit így erről a témáról. Majd ezt az alján ezeket a kiegészítő számokat hozzá fogom még venni a jövőt nézve. Fogalmam sincs, hogy fog teljesíteni hosszú távon ezek a dolgok, majd lehet, hogy lesz itt 4. év, 5. év, 6. év, 7. év, majd így szépen sorba. Így további években is. Csak azért gondoltam ezt hasznosnak elmondani, mert hogy nagyon függ attól, hogy minek, milyen teljesítményét nézel, nagyon függ attól, hogy mikor, milyen időszakokat vizsgálsz. És az sem mindegy, hogy mikor tetted meg a befektetésedet, mert hogyha ezt az $1000-os befektetést, ezt nem itt a 2021 év elején tetted volna meg, hanem mondjuk a 800%-os GameStop rally csúcsán tetted volna meg, akkor nagyon csúnyán nézd ki a GameStopnak a időegységre vetített teljesítménye, erre a 3 évre vetített, 2,1 évre vetített teljesítménye, az nagyon csúnyán nézett volna ki. Nagyon nem mindegy, hogy milyen időszakot vizsgálsz, nagyon nem mindegy, hogy mikor mit veszel. A Bitcoin csúcsán is, hogyha veszed, a nem pedig itt a 2021 év elejét, akkor az is nagyon csúnyán nézett volna ki a mai napra vizsgálva. de ugyanez, hogyha az enyémet is a csúcshoz képest nézzük, akkor jelenleg még akkor is valószínűleg kicsit pozitívban lennék dollárban. Ah, nem, biztos lett volna olyan csúcs, amihez képest negatívban lennék. Majd mindjárt megnézzük, lesz egy ilyen vagyongrafikonom is. Úgyhogy nagyon függ attól, hogy milyen időszakokat vizsgáltok. Oké, okay, GameStop, csak hogy így kiemeljem, mert ő az volt a legsikeresebb, úgymond befektetés, de nem tartom befektetésnek, mert még Wikipedia, hogy hívják, szócikk is van belőle, el tudjátok olvasni, GameStop Short Squeeze, ez a, aki nem emlékszik rá, érdemes, vagy Juhaufán, az YouTube-on utána hallgatni, hogy mik voltak ezek, mert nagyon érdekesek ezek az ilyen sztorik. Nem vennék részt benne, mert én nem tudom kiszámolni ezeket abszolút. Épp ezért van az, hogy az én nem bánom, hogy elmaradok a befektetései mértékében a GameStop-os short squeeze utóhatásaitól. Egyáltalán nem bánom, hogy elmaradok, mert ezt nem, én nem tudom kiszámolni. Úgyhogy nekem sok, annyit megér az, hogy én ne ugrok bele ilyen dolgokba, mert nagyon-nagyon meg lehet magát égetni az embernek. Itt is, mint mindenben, az érdeklődés a csúcson akkor van valami iránt, amikor, az érdeklődés csúcsa, az megegyezik általában az árfolyam csúcsával, valamilyen termék iránt, mert hát nem véletlen, akkor legmagasabb valaminek az ára, amikor a legnagyobb érdeklődés van, mert ugye a szűk keresztmetszett a mennyiség. Úgyhogy volt Wikipedia szócikk róla, iszonyatosan gyorsan felpumpálták az reddites srácok, lányok a GameStop-nak az értékét. Akkoriban a nagyobb befektetési, mert a maga a GameStop-nak nyeresége az szóval veszteséges cég. És egy veszteséges cég, nagyon magasnak tartották a befektetési alapok az értékeltségét, ezért biztosak voltak benne, hogy esti fog majd, és ezért shortolni kezdték. Erre felfigyeltek a redditesek, ők pedig elkezdték venni. És a kettő így az ellentétes hatással csinált egy olyat, hogy ilyen kilőtt, aztán utána volt mindenfajta ingadozás, most szépen lassan azóta cseng lefelé, nem tudom, mikorra fog lecsengeni, mert azért mindig vannak kiugrások, lemenő részek benne, fogalmas sincs, mikorra fog ez lecsengeni. Az én logikám szerint, mint értékalapú befektetőnek vallom magamat, de ezek ilyen nagyképű állítások, nem nagyon szeretem ezeket a típusú bélyegeket. Hogy hívják? Én a saját értékalapú befektetésembe azt mondanám, hogy ez ennek le kell csengeni előbb-utóbb, fogalmam sincs, mikor fog ez lecsengeni. De érdekes, hogy ilyen sztorik is vannak. Részvényelemzős videókban azért már meséltem róla, hogy én az ilyen sztorikat nem is követem, meg nem tudom értékelni őket. Úgyhogy én az ilyeneket mindig érdekességként megnézem, de nem, aki is maradok belőle. Oké. Vagyonom mióta befektetni kezdtem. Én igazából a 2017, ha jól emlékszem, második hóba vettem meg az első részvényemet, előtte gyűjtögettem. Azért volt laposabb a görbe, aztán utána pedig ment fentebb. Itt látszik azt, hogy azért volt olyan csúcs a dollárba is nézve a vagyonban, amihez képest jelenleg negatív hozamon lennék, szóval ezért is számít, hogy milyen időtávokat vizsgálsz a befektetéseknél, mert van, amihez képest rossz képet mutatna az én befektetésem, a csúcshoz képest, viszont ha ezt a 3 éves távot nézem, a 2000 hogy volt, 2021 elejeit néztünk, ahhoz képest meg jól néz ki a dolog, úgyhogy még hosszabb távot nézek, ahhoz képest meg nagyon jól néz ki a dolog. Persze azért én raktam bele a Fizumból, kérdezte valaki, hogy hiányolja, miért nem mesélem el azt, hogy pontosan hogy csináltam a dolgokat. Van egy olyan videóm, azt hiszem, hogy a első 20 millió története, vagy valami ilyesmi, akit érdekel, keresse vissza a régebbi videók között. Ott részletesebben meséltem erről, de igazából először visszafizettem minden diákhitelemet annak idején, amikor elkezdtem azt az egész sztorit. Utána 1-2 évet elcsesztem úgy az életemből még pluszba. Aztán utána rájöttem, hogy ha visszatudom fizetni a diákhitelemet, elég gyorsan visszatudtam fizetni, akkor mi lenne, ha próbálnám növelni is a vagyonomat. Ez volt 2014-ben, elkezdtem gyűjtögetni, aztán elcsesztem közben a pénzemet, aztán utána megint gyűjtögettem. És akkor elkezdett 2016-ben először lakáskasszát kötöttem, amit később fel is mondtam, de mindegy, után átvittem részvényekbe. De ott szépen lassan elkezdtem gondolkodni azon, hogy mibe kéne fektetni a vagyonomat, mert elkezdett gyűlni. És akkor ami gyűlik, és a pár alatt van, az infláció elviszi, megeszi. És utána szépen lassan eszembe jött, hogy találkoztam a Solyomi Dávidnak az Osztalékból szabadon könyvével, ott is látható a polcomon, hogy Osztalékból szabadon könyvével találkoztam, így rám vigyorult a könyves polcról a Libribe, és akkor megvettem, és akkor azt mondtam, hogy ez nagyon tetszik, mert nagyon logikusan fel lehet építeni ezt a részvényvásárlásos témát. Nem csak szerencsejáték lehet ez a részvényes téma. Aztán utána megnéztem persze többfajta ilyen befektetési módszert, de valahogy megmaradtam ennél, mert nem találtam. Ami számomra, mindenki a saját igényeire tudja faragni a befektetéseit. Nekem fontos az, hogy én meg tudjak élni az osztalékokból, és amellett legyen árfolyam nyereségem is. Nekem ez a fontos. De ezt mindenki abszolút személyre tudja szabni, hogy ő neki mennyire fontos a növekedés, vagyonnövekedés, mennyire fontos az osztalékok mennyisége. Ezeket mindenki így szépen be tudja magának. Azért jó az a befektetési világ, mert mindenki be tudja magának lőni, hogy mi az, amit szeretne elérni, meg hogy milyen lehetőségek vannak. Csak utána kell nézni. Oké. Forintban látszik, hogy azért itt volt a leggyengébb a forint, akkor majdnem 45 milliónál tartottam forintban nézve. Azóta nagyon sokat erősödött a forint, és nekem is sokat esett forintban a vagyonom. Dollárban nézve tavalyi év az elég hullámzó volt. Én bízok benne, hogy az idei év az pozitívabb lesz, de meglátjuk majd, mi lesz belőle. Nem tudom megmondani előre, mert hát főleg ez ilyen időtávot, látjátok, ilyen egyéves időtávokat abszolút nem lehet belőni. Itt is például itt egy évet nem lehetett belőni, most mi lesz így ebből a covidos évből, de lehet hosszú távon nézve, viszont azért látszik a gyarapodás. Megígértem már, hogy egyszer majd valamikor összeszámolja pontosan mennyi pénzt tettem bele a befektetésekbe, szerintem ez akkor fog elkövetkezni, amikor hogy haladok így a prognózás tanulással, most jelenleg itt tartok, és következők lesznek majd valamikor ilyen honlap készítéses dolog. Szeretnék majd olyan honlapot készíteni, ami számolja nekem a portfóliós dolgokat, és akkor le is generálja ezeket a PowerPointokat automatikusan, és visszamenőleg is szeretném beleírni az adatokat, hogy mikor mit vettem, mennyire vettem, és akkor számolja már ki nekem az egészet úgy egybe. Ez lesz majd a tervem, legalábbis remélem megcsinálom idén, és hogy hívják, és legalábbis első fél évben. És akkor már szerintem pontosabb meg tudom mondani, de nagyságrendileg szerintem 20 millió, 21 millió körül tehettem én bele. A többi egy nyereség rajta. Majd forintba értve. Hát jó lett volna a dollárban, mi? Ja. Úgyhogy ennyi volt, amit szerettem volna már elmesélni nektek. Remélem tetszett a műsor. Úgyhogy köszönöm, aki támogatja ez a csatorna működését. Úgyhogy sziasztok!